6. Hétfő volt körülbelül. A vesztibülben az él magától lassított. A porta és a zeneszoba közt a bal szárny lassan felzárkózott. De a főkapun kilépve Schulze díszlépést vezényelt. Nini, gondolta Medve egy pillanatra. A többiekkel együtt fejét mereven az ezredes felé fordítva, még merevebben csapkodta lábát a kavicsos sétányon. Kovács Garibaldi őszülő halántékú, jóvágású férfi volt. A szeme két sarkában mosolygó ráncok és bölcs atyai tekintete azt a gyanút ébresztette fel az emberben, hogy ez a kellemes öreg katona mindent tud. Többet tud a világról, mint a felnőttek, többet, mint Marcel főhadnagy, sőt, talán azt is tudja, amit ők tudnak, gondolta Medve, és ez a higgadt, férfias mosolya éppen arra biztat, hogy nem kell olyan komolyan venni az emberek világát. A parancsnok azonban nem tudott semmit, és a mosolya nem biztatott semmire. Mindez káprázat volt, a másodperc töredéke alatt eloszlott. Émeítő, rossz nyomás maradt mögötte Medve gyomorszája táján. De már nem az ezredes nézte. A szép szőke asszony, aki Kovács ezredessel beszélgetett a szökőkútnál, ernyőt tartott a kezében, és divatos, zöld kalapja karimájáról fátyol lógott a homlokába. Egy civil, nőnemű lény, ráadásul jól öltözött fiatal hölgy. A zöld utazó kosztüm, a kalap, a fátyol, Medvét nyomban emlékeztetni kezdte valamire. Mint elsüllyedt világrész, úgy merült fel előtte a budapesti Ferenciek tere, ahol a templom előtt talán ebben a percben is jönnek-mennek a kalapos ernyős nők, apró csomagjaikat lóbálgatva. Vagy ilyenkor talán inkább színházba készülődnek lassan. Vagy még pongyolában szundikálnak a díványukon Budán, Pesten, Párizsban, Londonban, Rómában. Álmosan ébredeznek, összekócolt bubi frizurával. Délutáni szobák jutottak az eszébe. Rokonok, ismerősök lakásai szerte a fővárosban. Egy zugligeti villa magasan fekvő teniszpályája. Az Ankerköz esőtől csillogó járdája. A régi városi színház lejtős, szőnyeges ruhatári oldal folyosója, ahová egyszer elvitték. És keresgélte magában az operett egyik dallamát, de nem tudott rájönni. Nem tudott azonnal rájönni, pedig ezeket a dolgokat szerette volna rögzíteni az ismerős dallammal. Bob úrfi, hogy magával vigye a Rodel Hügel tábla tövébe a dombhoz, ha majd a parancs és uzsonna után Schulze végre oszolyt vezényel. Mert igaz ugyan, hogy Kovács Garibaldit megpillantva, aki végtére is a legfőbb parancsnok volt itt, s messze fölötte állt Schulzénak, az embert akaratlanul olyan titkos várakozás féle fogta el, hogy egy szép napon tényleg átveszi majd az uralmat a tiszt helyettestől. Ezt az érzést azonban Medve nem vihette magával, mert szinte azon nyomban megszűnt, azaz belevegyült egy nyomasztó tudás. Az ezredestől épp úgy nem várhat semmit, mint a többi tisztől. A félreértést az okozta kezdetben, hogy Marcel főhadnagyon kívül, aki szemmel látható jó akarattal beszélt mindig vele, Kuzmics százados is megdicsérte egyszer a feleletéért, meg a mértan füzetéért, s az első szabad kézi rajzára is jelest kapott. Hamar kialakult körülötte a hangulat, hogy szorgalmas, jó tanuló. Még az idegesebb tisztek is a legtürelmesebb hangjukon szóltak hozzá, a békésebbek pedig szinte megbecsüléssel. Medve ebben valamiféle védelmet érzett, vagy legalábbis a védelem lehetőségét. Látta, hogy egyelőre nem sokra megy vele, de úgy képzelte, hogyha arra kerülne a sor, a tisztek, tanárai, évfolyam főnöke pártjára kelnének. Az is csak megerősítette ebben a hitében, hogy a többiek mindnyájan féltek és utálkoztak a kihallgatástól, melyet a délelőtti szünetben tartott mindig a kopasz alezredes századparancsnokuk. Ami nekik rossz, gondolta Medve ködösen, az neki csak jó lehet. Az alezredes ott nyilván igazságot szolgáltat. A napi parancsban nyakra főre olvasták fel a különböző fenyítéseket, hol ezt, hol azt büntette meg valamivel a századparancsnok. Medve még sosem volt kihallgatáson, s nem is félt tőle. Akkor sem ijedt meg, amikor egy német óra elején Ernst alezredes kihallgatásra rendelte. Jóságos öreg volt ez az Ernst alezredes, tutyi-mutyi bácsi. Nem tudott rendet tartani, és 5 percenként letámolygott a dobogóról, hogy rikácsolva csendet ordítson. Medve az első sorban ült, a középen. Ernst alezredes többnyire az ő tanszerládájának dűlt neki, s a ceruzájával szilajul kopogva az asztalka lejtős, zöld fedelén medve válla fölött kiabált át.
Rue! Indolens szamarak! Nem tűröm!
Németül, magyarul gyalázta az osztályt, rázta sovány, öreg öklét, és medve úgy fogta fel, hogy mindez nem neki szól. Egyébként joggal fogta fel így, de az igazságnál döntőbb volt, hogy a látszat is ezt mondta. Az alezredes átnézett fölötte, és a többiekre ordítozott. Medve unta Ernst alezredes unalmas óráit. Nem bírt figyelni, mégsem beszélgetett a szomszédaival, mint mások. Ugyanis sem baloldali szomszédja, a kis Matej, sem a jobboldali, a vidéki színészképű Zsoldos nem beszélgettek vele. Zsoldos legfeljebb annyira ereszkedett le hozzá néha, hogy ha nem volt bent tiszthelyettes a tanteremben és a sejempapírba burkolt fésűjén, mint valami szájharmonikán eljátszott egy simmit, más hallgatóság hiány egy-egy percre medve felé fordult, s a szemöldökét sokat mondóan ráncolgatva az ő arcába fújta, zümmögte, zizegte a táncdalt. Beszélgetni valója azonban nem volt vele. Egyszer, ahogy rögtön a német ugra elején megindult a szokásos pusmogás, és Ernst alezredes feltápászkodott, és nehézkesen, de nagy igyekezettel mindig a lába elé nézve lesietett a katedráról, hogy medve tanszerládájára támaszkodva csöndet kiabáljon, bal kezével váratlanul beletenyerelt egy nagy, maszatos zsírfoltba. Elakadt a szava. Megérezte a csúszós ragacsosságot, és csodálkozva kezdte nézegetni a tenyerét. Aztán ráförmett medvére.
Sakrament, te nebuló!
Tudott jól magyarul, anyanyelvén, sőt, mint a sokkal nagyobb szókincsel élt volna, mint mások. De a kifejezéseknek egy meghatározott csoportját értelmüktől eltérően a saját felfogása szerint használta. Ilyeneket mondott.
Magának híre hamva sincs!
Ami azt jelentette leginkább, egyebek közt, hogy az illető meglehetősen gyengén felelt. Aki nem tudott semmit, annak azt mondta a feleletére lesújtóan.
Alkalmasint!
A neveket is kicsavarta, elferdítette önkényesen. A nebulót súlyos sértésnek szánta. Sarkon fordult, s lehajtott fejjel a dobogó lépcsőfokait nézve visszament a katedrára. Az ülésrend táblácskán kikereste medve nevét, ami elég sok időbe telt. Végre felnézett.
Cögling, medvegy!
Parancs, mondta medve felpattanva. Felállás közben egy pillanatra előre görnyedt, mert fájt a hasa, vagyis inkább émelygett. Az öreg Ernst nem vette észre szabálytalan felállását. Soha sem vett észre semmi. Könnyű volt packázni vele, könnyű volt felbosszantani. A keze, a feje remegni kezdett haragjában, homályos szemmel nézelődött tanácstalanul, könyvzacskói megduzzadtak, köhögés fogta el, fújta az orrát sokáig óriási zsebkendőibe. Medve rendszerint azért szurkolt, hogy ne lármázzon az osztály, és ne hozzák ki a sodrából szegény öreget minduntalan. Hiszen nem olyan nehéz megállni, hogy csöndben maradjon az ember, gondolta nagy lelkűen a többiek nevében. Nem vette észre, hogy neki aránylag nem kerül sokba ez a nagy lelkűség. Elképzelte a nyugdíjas Ernst alezredest családja körében, felnőtt gyermekeivel, unokáival, akik szeretettel és kímélettel vannak iránta. A végtére is egy hosszú ember élet áll mögötte. Mégis csupa jóság, csupa megértés. Most azonban váratlanul elég nyersen förmet rá medvére.
Kihallgatásra! Jelenti, hogy zsírt kent az asztalára! Abtréten!
Ez a német vezényszó sem volt egészen helyén való. A lelépni után tisztelegni kellett, hátra arcot csinálni, és három kemény lépés után elmenetelni valahová messzire. Ernst alezredes Uptretennyét legjobb esetben is csak afféle indulatos fellengzőségnek lehetett felfogni, és medve legfeljebb átvitt értelemben tudta végrehajtani. Leült. Egyebet nem tehetett. Noha a zsírt nem ő kente az asztalára. Az igazság az, hogy medve nem gondolkozott sem a vezényszó értelmezésén, sem Ernst alezredes jóságán vagy igazságtalanságán, sem a kihallgatásra rendeltetésén. A ködös civil fogalmak és gyerekes elképzelések egyre ritkábban kísértették. Kezdett kicsúszni alóla a talaj. Már nem gondolta, hogy a tisztek majd a pártjára kelnek, vagy hogy a kihallgatáson a századparancsnok igazságot szolgáltat. Nem gondolta az ellenkezőjét sem. Ezen a napon nagyjából állandósult benne az az állapot, hogy egyáltalán semmire sem tud gondolni. Csupán forró, vörös és fekete karikák tágulnak, szűkülnek a szem előtt. A naponta megújuló kétségbeesés és tanácstalan szavarodottság fél önkívületében. A délelőtti szünetben közvetlenül a német óra előtt aznap fennmaradt a század a tantermekben, mert esett az eső. Az orvosi vizit és a 10 órai kiosztás után Bognár kiment az iroda elé összeállítani a kihallgatást. Medve beleharapott a zsíros kenyerébe, fél combbal a tanszer ládáján ülve, és átadta magát az evés gyönyörűségének. Nem vette észre, hogy a rossz arcú varjú előre jött, és már zsoldosnak ütögeti fel az állát. Medve háttal ült nekik, félig Matej felé fordulva. A délelőtti vajas vagy zsíros kenyeret nagyon szerette. A mócsingos húsokat még ott hagyta, de a grízes metéltet noha utálta, éjségében már megette. A vasárnapi esti szafaládét is megette, pedig az olyan rossz volt, hogy sokan felvitték a hálóterembe dobálódzni vele. A zsíros kenyér azonban óriási érték volt. A kis Matej a vastag karét széltében elnyiszálta a bicskájával. Ilyen módon két vékony karéra tett szert. A zsírosat megette, az üreset pedig megkente magának kacsazsírral. Ugyanis volt egy befőttes üvegnyi szép, barna csíkos, lesütött kacsazsírja a hátsó rekeszében. Ezt nézte medve. A legnagyobb önuralommal sem tudta megállni, hogy sóvár szemmel ne nézze Matej kacsazsírját. A kis szeplős fiú egyszer vagy kétszer adott belőle egy kenésnyit a legjobb barátjának, mert jó szívű volt hozzá, de másnak természetesen soha, hiába kértek tőle, olykor szemérmetlen erőszakossággal. Az üveget is úgy tartotta a bal hóna alatt, hogy bármikor gyorsan vissza tudta lökni a hátsó fiókba, és a fiók fedelét is rácsapta, ha veszély fenyegette a kacsazsírt. Merényi persze elszedhette volna tőle, ha akarja, de Matej barátságban volt Mufival, és ezen a réven némi kiváltságos kíméletben részesült. Drágnak viszont önként adott volna, ha kér. Drág azonban nem kért senkitől semmi. Medve kénytelen volt megérteni, hogy őt milyen mérhetetlen távolság választja el a kacsazsírtól. És bár sokszor úgy elfogta a mohó vágyakozás, hogy mindenről megfeledkezve már-már azon volt, hogy kérjen egy késhegynyit Matejtől, végül mégsem szólalt meg soha. Nem lehetett annyira elvakulnia, hogy ne tudja, milyen reménytelen és nevetséges, megalázó helyzetbe hozná csak magát egy ilyen kéréssel. Lecsúszott az asztaláról, és nagy önfegyelemmel elfordult Matejtől. A karikás szemű varjú állt előtte. Mutató ujjával medve zubbonyának felső gombjára bökött. Mi? Mi van itt neked? Meggyőző volt a mozdulata, és medve szórakozottan le is nézett rögtön a gombjára. Pedig ismerte már ezt a kis viccet. Az előbb éppen zsoldossal csinálta a varjú. Medve mástól is látta már. Amint lehajtotta a fejét, a varjú villámgyorsan felütötte medve állát. Csattant egyet az állkapcsa, és ráharapott a nyelvére. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét. Megpróbált úgy viselkedni, mint zsoldos. Ettől a visszataszító kis himlőhelyes varjútól rettenetesen félt. Felsziszent, egy kicsit fintorgott, nyomogatta az állát, s megpróbált elismerően elvigyorodni, remélve, hogy így szabadul meg a leggyorsabban a varjútól.
Oh!
Mondta. Megharapta a nyelvét, de nem fájt, csak mímelte. Matej kacsazsírja fájt neki. Illetve ez sem fájt. Ettől csak zavarba jött. Ez a zavar volt elviselhetetlen. Tulajdonképpen attól is zavarba jött volna, ha kap ugyan a kacsazsírból, de tegyük fel csak másodsorban vagy harmadsorban, Matej legjobb barátja után. Vagy ha Matej rajta kívül még másnak is ad. A valóságban a leges legutolsó helyen állt azok között is, akik nem kaptak belőle. De ez már elég mindegy volt. Mérhetetlen, kínos zavarba hozta őt a kacsazsír. Ugyanúgy, mint amikor megverték, pofon vágták, vagy megrúgták. Szeretett volna tudomást nem venni, a szívében elfordulni az egésztől, de nem lehetett. Otthon mindig félretették neki a kacsazsírt, pecsenyezsírt, mert nagyon szerette. Az anyja sem evett belőle. A máj lesült zsírja is kizárólag az övé volt. Friss roskenyérre kenve ette 10 óraira, vagy délután hasonfekve olvasgatva a díványon. Nagyszerű volt, és természetes, és teljesen rendjén való. Ez pedig, ahogy Matej féltékenyen őrizte a kacsazsírját, amit az édesanyja talán ugyanolyan szeretettel csomagolt be neki, szánalmas volt, és nyomorúságos. Szegényessé vált az egész, még az anyai szeretet is. Medve szégyenkezett, kínos zavarba jött. Szeretett volna elfordulni érzéseitől, de nem lehetett. Szédelgett, nagy tüzes karikák tágultak, szűkültek a szem előtt. Igyekezett ébren tartani magát, de varjúra meg a saját viselkedésére, hogy miként hárítsa el a támadó szándékot, nem tudott egészen odafigyelni.
Au!
Mondta. Megtapogatta az arcát, aztán megpróbált elmosolyodni. Az elismerően vidámnak és egykedvűen higgadtnak szánt mosoly nem nagyon sikerült. A torz, görcsös undor már előbb kiült az arcára, és ez a vigyorgásféle nem mosta le róla, csak még ijesztőbbé tette. Gyávaságával voltak éppen alkalmazkodni iparkodott a többiekhez. Nem tudta, hogy nincs sok köszönet benne, ha ilyen arckifejezéssel teszi. Nem tudta, hogy máshonnét nézve ezt a zárt rendszert, akár beljebbről, akár kívülebbről nézve, ő itt a támadó fél, s nem a varjú. Tudta azonban, hogy a megkövetelt gyávaságnak is megvan a pontos mértéke, s ha túlzásba viszi, az már ismét kihívó lehet. Varjú merev arccal, rebbenés nélküli szemmel nézte őt, és nem mozdult, sem nem szólt semmit. Már régen tovább léphetett volna, de csak állt és bámult a pimasz, kemény arccal medvét, mint a kígyó bűvölő. Matej végül, mint aki észbe kap, félig lenyelve a falatot, buzgó medve felé fordult. Mi az te, rühes, nem tetszik valami? Most varjú, alig mozdítva meg a fejét, egy fél pillantást vetett Zsoldosra. Szünet támadt. Aztán megint csak Matej beszélt, már nem tele szájjal. Te rühes, te, Gané! Megkaphatod, ha csak az kell! Elhúzva a szavakat, gyalázta medvét fenyegető hangon. A varjú még mindig nem szólalt meg, Zsoldos sem. Vihogott, szinte vállat vont helyeslő tartózkodással, de nem szólt semmi. Jelentéktelenebb személy volt, és ennél fogva kevesebb buzgalommal tartozott nekik, mint Matej, aki Mufival való barátsága révén, mint egy merényék külsőbb köreihez kapcsolódott, és ez a rangja harcos állásfoglalásra kötelezte. Elméletileg egyébként mind a ketten szembefordulhattak volna a varjúval, akár szájon is vághatták volna, hogy legurul a feje. Egyenrangúak voltak mindnyájan, az újoncokat is beleértve. Semmiféle írott vagy élő szóval kimondott törvény, szabályzat nem adott semmilyen hatalmat Merényi vagy a varjú kezébe. Éppen ez nehezítette meg a dolgot. Egy-egy mozdulattal, nevetéssel, visszafeleseléssel, még a kockázatos is volt, többé-kevésbé mindenki jelezte időnként ezt az elméleti függetlenségét és egyenjogúságát. Talán az egy zámencsik kivételével. Medve úgy érezte, hogy a helyzet most ilyesfélét kíván tőle. Jobb kezében tartotta a zsíros kenyerét, felemelte tehát a bal könyökét a varjú mellefelé, mintha ütésre készülne, és szerényen motyogta. Ej, eredj innen! A varjú meg sem moccant. Medve ott állt ütésre lendített ököllel, és mégsem ütött. A szerencsétlen és túlzottan gyáva mozdulatot nem tudta okosabban befejezni, mint hogy egy kicsit mellbe vágta varjút. A himlőhelyes arcú összehúzta a szemét, és végre megmozdult. Előbb kiütötte medve kezéből a kenyeret, aztán belenyomta térdét a hasába, a köldöke táján, teljes erejéből. A kenyér medve tanszerládájára esett, zsíros felével lefelé. Merényi, aki ritkán nevetett, most nyerítve felkacagott. Ráugrott fenekével a zsíros kenyérre, majdnem szétnyomta a kis zöld asztalon, aztán leugrott róla, felszúrta a bicskájával, és intett Mufinak. Mufi kutya, ide gyere! Magasra tartotta a bicskára szúrt, szétlapított kenyeret, és ugráltatta érte Mufit. Piti szépen, Mufi kutya! Mufi a melle elé emelve rázogatta a két mancsát. Ugatott, morgott, kapkodott szájával a kenyér után, és amikor Merényi végre csak ugyan odaadta neki, mohón habzsolni kezdte. Kevesen tudták megállni nevetés nélkül. Kitűnőek voltak Mufi mozdulatai. Medve nem nevetett. A varjú úgy megnyomta a gyomorszáját, hogy egy-két percig rosszul lét környékezte. Forgott vele a tantere. A hányingere fokozatosan elmúlt, de megmaradt a fájás a köldöke alatt. Belső undorodása egészen elkábította. Berodgyantott vállal, kissé meggörbülve ült a helyén, mozdulatlanul. Látott és hallott mindent, de süket közönyt érzett csak. Nem törődött semmivel. Várta, hogy elmúljék ez az alig elviselhető belső gyengesége. Látta, hogy reménytelenül zuhog az eső odakint. A katedra előtt mozogtak előre-hátra néhányan a szereplők közül. Merényi, ütemesen táncolgatva kettőt rézsút jobbra, kettőt haránt balra, Mufi a mancsaival, gereben röhögve. Még egy-két szürke házi zubbony, némán, mint a moziban. Látta a képeket, aztán elkésve messziről észlelte a hangokat is, melyek egy fokkal tompábban, mint egy fázis késéssel érkeztek a tudatába, lehasadva a látottakról. Hallotta, hogy nevetés támad. Hallotta Mufi mókás vakkantásait. Látta, hogy Mufi elkapta a kenyeret. Aztán eszi. Aztán ugat. Vagy már nem ugat, hanem táncol. Mindegy. Nem volt fontos ez a bohókás némajáték és ez a távoli hangzavar. Nem volt fontos, hogy éppen az ő zsíros kenyerek körül forog mindez. Noha élesen látta az összenyomott kenyérszeletet, ahogy a héja egy kicsit elállta belétől, de semleges tárgy volt. Nem tartalmazott több jelentést, mint a dobogó szálkás deszkái, vagy mint a táblatörlő szivacs, vagy mint a szivacs tartóból kissé lelógó krétás törlőrongy, amely a szivacs mögött felpúposodott, és egy falnak forduló, sértődött, fehér kismacskához hasonlított. Merényi fél lábbal felugrott a dobogóra, perdült egyet a sarkán, és visszaugrott a padsor elé. Gereben bal felső zubbony zsebe be volt gyűrődve. Drága kályhánál állt meg, és igyekezett nem mutatni, hogy milyen jól szórakozik. A letörölt táblán tejút nyomok száradoztak. Medve élesen látott mindent, pedig sehová nem nézett, csak maga elé a tanszerládája jobb sarkára. Egyszer bejött Ernst alezredes, felálltak, leültek, aztán hallotta a csöndet, a vigyázt, később Ernst hangját. Esett odakint. A testi émeigés és a belső undor közönösen hullámzott benne. Mióta elkábult tőle, nem fájt ez a tárgyszerű hullámzás. Még a tanszerládája zöld fedelének a sarka látszott a legfontosabbnak. Ismerte jól, de most más szemmel nézte. Ennyi történt. Illetve nem nézte, mert annyira azért nem volt fontos ez sem, csak éppen ott volt a szem előtt egész idő alatt. Egyenetlen volt a festés rajta. Az a kis darab, amire rámerett, a simább részén kellemes fűzöld színű volt, de lejjebb elsötétedett. A szélén meggyüremlett a festék, a sötétebb zöld foltba pedig, melynek az alakja semmihez sem hasonlított, három párhuzamos rovátka futott bele a fa szálainak megfelelően. Nyilván körzővéggel vagy ceruzával karcolták ezeket a vájatokat az elődjei. Medve nem gondolt a keletkezésükre, sem a céljukra vagy értelmükre. Csupán nézte a vonalakat, és a tenyérnyi zöld deszka felületet hullámokban erősödő és gyengülő figyelemmel. A német óra végére felengedett jótékonyan dermet lelki állapota, és a világ hideg iszonyata kezdett nyugalmasan, egyenletesen beáradni az eszméletébe, mint akinek megromlott, kihűlt levest töltögetnek le a torkán. Sorjában az is eszébe jutott, hogy kihallgatásra rendelték. Este Schulze főpróbát tartott a kihallgatásból, és Medvével is elmondotta néhányszor, amit majd jelentenie kell az alezredesnek. Takarodó után az ágyban Medve alaposan kigondolta, hogy mit felel majd, ha megkérdezik tőle, hogy miért volt zsíros az asztala. Hogyan történt? Miért nem törülte le? Részletesen kigondolt mindent, de aztán másképpen alakult. Másnap, ahogy a délelőtti nagyszünet megkezdődött, fel kellett rohanniuk a hálóterembe cipőt, nadrágot kefélni. A kihallgatásnak inkább a velejáró sok ruhatisztogatás volt a lényege. Sokáig vártak a kopasz alezredesre. Végre megjelent, s ahogy oldalozva lépett mindig egyet és tisztelgett, s vele együtt a kísérete is lépett egyet jobbra, végre Medve elé ért. A fiú lámpalázasan mondta el a betanult szöveget, hogy Ernst alezredes úr parancsára kihallgatáson megjelent, mert zsíros volt a tanszerládája fedele. Mi? Fedele? Medve bambán és jámboran nézte a századparancsnok értetlen arcát. Feleljen! Igenis, mondta Medve. Kiderült azonban, hogy a kopasz alezredes homlokráncolgatása és teljesen értetlen arca mégis valami mást fejezett ki. Talán meghökkenést, talán felháborodást. Nagyon jól értette ugyanis első hallásra a dolgot, és döntött. Zsíros? Kérdezte. Igenis. Fedele. Az alezredes bólintott. A tanterem nem disznóól, tanuljuk meg. Jelenti egy héten át kihallgatásom. Az utolsó mondatot a válla fölött, félig hátrafelé mondta az írnoknak, s már lépett is tovább eggyel tisztelegve. Medve és a bal szomszédja is tisztelegtek, mind a hárman egyszerre. Ez így rendben is volt, mind a hárman érezték. Medve ugyan másképp képzelte, de most valahogyan szinte jól esett neki, hogy így történt. Csak is így történhetett. És egy pici kis megnyugvást lehetett meríteni abból, hogy egy hibátlan mintára ismer rá az ember.